Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék néktek bőségesen az Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek ígét, úgy, amint az szól hozzánk a mai vasárnapon, amely íge írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele harmadik fejezetének negyedik versétől a 18. verséig terjedő szakaszában. Az ígét hallgassátok leülve kellő figyelemmel és alázattal. A második korintusi Páli levél harmadik fejezetében, annak negyedik versétől 18. verséig terjedő szakaszában így találjuk megírva Istenünknek hozzánk szóló szavait. Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az Isten szolgálata? Sőt, ami ott dicsőséges volt, ma már nem dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt. Ha ugyanis a múlandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó? Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplet tett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai múlandó dicsőség végét. De az ő gondolkodásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Amen. Eddig Istennek írott igéje, melyet tegyen áldottá a mi Istenünk, áldja meg az igének olvasását, hallgatását és a mi szívünkbe való befogadását. Gyertek testvéreim, emeljük fel szívünket Urunkhoz és szóljunk hozzá imádságban a következőképpen. Jóságos Istenünk, szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked tiszta szívünkből ezt a mai alkalmat is. Köszönjük a napsütést, a szép tavaszt, köszönjük, hogy ebben is gyönyörködhetünk, és köszönjük, hogy most a te ígédnek napfénye, a te ígédnek napsütése beragyogja a mi szívünket, lelkünket, hiszen te azt akarod, hogy ne csak a szemünk gyönyörködjön, hanem a szívünk is teljes legyen. Ezért jelensz meg ma is közöttünk, ezért engeded, hogy szóljon a te ígéd, ezért szólsz hozzánk te magad, azért, hogy bennünket megérints, azért, hogy megtisztítsd a mi szívünket, azért, hogy mi megerősödjünk a mi hitünkben. Köszönjük neked azt, hogy itt lehetünk, és köszönjük, hogy te is itt vagy közöttünk. És arra kérünk téged, világíts rá az ige igazi értelmére. Arra, hogy mi a lélek által új életre kell, hogy feltámadjunk. Hogy Jézus Krisztus azért halt meg a kereszten, és azért támadott fel a harmadik napon, hogy nekünk már itt, ezen a földön teljes életünk legyen. Hogy meghalljunk a mi bűneinknek, és feltámadjunk a Krisztusnak, feltámadjunk az ő evangéliumának, és az új örök életnek. Kérünk téged, adj nyitott szívet, hogy a te ígédet így hallgassuk. Add, hogy be tudjuk fogadni mindazt, amit hallunk és megértünk, és add, hogy cselekedni tudjuk a te akaratodat. Add, hogy rájöjjünk és lássuk azt, hogy mi választott gyermekeid vagyunk, akiket bármennyire is alkalmatlanok vagyunk, te magad teszel alkalmassá arra, hogy az ígét éljük, hirdessük, és mások elé is oda tegyük. Kérünk téged, hogy a te ígéd és a te lelked által erre vezess bennünket ma is, erősíts bennünket az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Az íg- igemének alapján szólni kívánok ma közöttetek, írva található az egész imént olvasott szakaszban, de különösképpen Pál apostolnak a második Korintusokhoz írott levele harmadik fejezetében, annak negyedik, ötödik és hatodik verseiben eképpen. Ilyen bizodalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt, nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Amen. Eddig Istennek írott ígéje. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban a második korintusi levél, ezt olvasok mostanában a bibliaolvasó vezérfonal szerint, egy olyan levél, ami elég komoly indulatokat hordoz magában. Korábban már, amikor erről a levélről szólt igehirdetés, elmondtam, hogy elég komoly feszültség volt a korintusi gyülekezet és Pál apostol között, de nem csak az apostol és a gyülekezet között volt feszültség, hanem magában a gyülekezetben is tapasztalható volt egy bizonyos feszültség, megosztódtak az emberek, megosztódott a gyülekezet. Ugye tudjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, hogy Korintusban először Apollós kezdett evangéliumot hirdetni, és ő volt az, aki talán az első gyülekezetet is megalapított, és aztán később, amikor oda került Pál apostol, akkor ő teljesítette ki ezt az egész evangéliumot, ezt az egész tudást, illetve azt a hitet, amit Krisztus ránk hagyott. Tehát neki is része van a gyülekezet építésében, része van az evangélium hirdetésében Korintusban, és az emberekben azért megmaradt ez a szétszakítottság, hogy voltak egyesek, akik azt mondták, hogy ők Apollóshoz tartoznak, voltak olyanok, akik azt mondták, hogy Pál apostolhoz, megint mások azt mondták, hogy ők bizony a Krisztuséi, tehát se Pálé, se Apollósé, hanem Krisztuséi, és megvolt ezek között a csoportok között a feszültség. Pál apostol pedig, amikor a levelét megírja, nem csak ezt, hanem ebben a levélben tesz említést most egy könyvhullatással írt levélről is, ami sajnos nincs meg mind a mai napig, elveszett a történelmi viharaiban. Tehát ezeket a leveleket azért írja Pál apostol, hogy ezt a feszültséget valahogy megoldja, vagy feloldja. Akár az apostol és a gyülekezet között lévőt, akár a gyülekezeti tagok között lévő feszültséget. És rámutat egy nagyon-nagyon fontos dologra itt ebben az ígében, mégpedig arra, hogy mindnyájunkat, minden egyes keresztény embert az Isten hív el, és az Isten tesz alkalmassá arra, hogy evangéliumot hirdessünk és megéljük. És mindezt a lélek által kell tenni, mert a lélek az, aki megelevenít, a betű az pedig megöl. Tehát Dióhéjban azt tudjuk mondani erről az ígéről nagyon-nagyon röviden, hogy itt egyértelműen arról beszél Pál apostol, hogy mindenért az Istennek kell hálát adni. És az Isten az, aki az ő lelkével vezeti majd azokat, akik az övéi. De próbáljuk meg ezt egy kicsit kibontani, és próbáljuk meg elgondolkozni pár percben azon, hogy mi, nekünk személyesen, nekünk mit is üzen most Pál apostol szavain keresztül a mindenható Isten. Azt mondja, hogy Isten tesz alkalmassá. Ugye Pál apostol nagyon-nagyon sok mindent tett. Apostolok cselekedeteit nyugodtan olvassuk el, a könyvnek a nagy része az Pál apostolról szól, járja végig az akkor ismert világot, egyesek szerint egész Spanyolországig eljutott, bár ez kétséges, tehát nagyon-nagyon sok helyre eljut, nagyon sok helyre elviszi az evangéliumot, nagyon sok helyen gyülekezeteket alapít, azt mondhatjuk, hogy tényleg ő végzi el az összes tanítvány közül, az összes apostol közül a legnagyobb munkát. Úgyhogy ő Jézus Krisztussal életében talán nem is találkozott, hanem csak ugye ismerjük a damaszkuszi úton történteket. Még Péter apostollal szemben is tud győzedelmeskedni, illetve vele szemben is azt mondhatjuk, hogy Pál apostol talán tisztában éli meg az evangéliumot, mint maga Péter apostol, hiszen volt egy alkalom, és erről is tudósít a Szentírás, amikor Péter együtt volt egy házban pogány keresztjénekkel, és amikor beléptek a házba zsidó keresztjének, akkor Péter átült, mintha nem lenne köze a pogány keresztjénekhez is. Ezért ezt látta Pál apostol, és ő megszitta, hogy hát ez tulajdonképpen nem volt más, mint képmutatás. Tehát nyugodtan elmondhatjuk azt, hogy Pál apostol, amit letesz az asztalra, az nagyon komoly munka. A legkomolyabb munka az evangélium hirdetésében gyakorlatilag, hogyha kereszténység egészét veszük akkor is. És mégis mit mond? Nem azt mondja, hogy na, akkor az én vállamat kell veregetni. Nem azt mondja, hogy én tettem, nem azt mondja, hogy én vagyok az, aki ezt véghez vittem. Azt mondja, hogy az Isten volt az, aki alkalmassá tett. Az Isten volt az, aki engem kiválasztott, az Isten volt az, aki engem megerősített, az Isten volt az, aki engem abban a pillanatban vitt oda, ahol nekem lennem kellett, amikor az a legmegfelelőbb volt abból a szempontból, hogy az emberek szívét, az emberek lelkét elérjem. Nem én vagyok az, aki a munkát végzem, az Isten tesz bennünket alkalmassá. Az Isten. És ezzel elmond mindent saját magáról és a szolgálatának a lényegéről, az, hogy nem én vagyok az, aki cselekszem, hanem az Isten az, aki cselekszik rajtam keresztül. Az Isten engem megerősít. És ezzel nagyon komolyan el kell gondolkoznunk mindnyájunknak, mert azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy mindnyájan büszkék vagyunk nagyon sok mindenre az életünkben. Büszkék vagyunk olyan dolgokra, amelyeket elértünk. Akár családban, akár munkahelyen, akár más közegben, de büszkék vagyunk az elért eredményekre. Mert teszem azt, egész életemben dolgoztam azért, hogy ilyen és ilyen szép házam legyen, és ebben tudjak élni, és milyen jó ránézni, és büszke vagyok rá, hogy ez az én munkámnak a gyümölcse. Büszke vagyok arra, hogy gyermekem itt és itt van, és ilyen és olyan sikereket ért el. Büszke vagyok rá, mert nekem is részem van benne, hiszen én neveltem. Nagyon sok olyan dolog van, ami büszkeséggel tölt el bennünket. Mindnyájunk életében vannak ilyenek. De nem szabad elfelejteni azt, hogy mi önmagunkban kevesek vagyunk ahhoz, hogy bármit is elérjünk. Kevesek vagyunk ahhoz, hogy sikereket érjünk el. Az Isten nélkül ez nem ment volna. Ha az Isten nem teremti meg azokat a feltételeket, amelyek szükségesek voltak, ha az Isten nem ad erőt, ha az Isten nem ad kitartást, ha az Isten nem adja meg nekünk azt, amire szükségünk van, ha nem ő tesz alkalmassá bennünket arra, hogy ezeket a dolgokat elérjük, akkor mindezt nem tudtuk volna tenni. Nem szabad elfelejteni soha egyetlen egy pillanatra sem, hogy mi az Isten fennhatósága alatt vagyunk. És az Isten az, aki cselekszik rajtunk keresztül. Nem én, nem Pál apostol, hanem mindenható Isten. És nem akármilyen szolgálatra tesz bennünket is alkalmassá mindenható Isten. Azt mondja Pál apostol, hogy a lélek szolgálatára tesz bennünket alkalmassá, ami a legdicsőségesebb szolgálat az egész világon. A lélek szolgálata. És itt azt mondja, hogy ugye vigyázzunk, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Szembeállítja a törvényt és a lelket. A törvényt és az evangéliumot. Mi az a törvény? Miért mondja azt, hogy a betű megöl? Olvassuk el a törvényt, olvassuk el otthon Mózes 5. könyvét adott esetben. És olvassuk végig, hogy mit ír a törvényről a Szentírás. Mindenhol azt találjuk, hogy ezt nem szabad tenni, mert ha igen, akkor ez és ez lesz a büntetésed. Halállal lakoljon az, aki ezt és ezt teszi. Tehát a törvényben az van leírva, hogy mit nem szabad tenni. És hogy ha mégis megteszi valaki, akkor annak mi lesz a következménye? Annak komoly büntetés lesz a következménye, annak halál lesz a következménye. Egy házasságtörés az megkövezéssel jár. Az halállal jár. Nincs mese. És még sorolhatnám, ha ellopja valaki valakinek az állatát, akkor milyen kártérítést kell adni. Az a halálról szól. Az a büntetésről szól. Miről szól a lélek és miről szól az evangélium? Arról, hogy az Isten fia meghalt értünk a kereszten. Az arról, hogy az Isten azt mondja nekünk, hogy én megbocsátok neked. És mi döntjük el, hogy melyik részen akarunk, vagy melyik oldalon akarunk állni, és mit akarunk szolgálni a mi életünkben. A törvény betűjét, vagy a léleknek a kegyelmét. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, ilyen kicsit bibliai képpel élve, hogy szembe van állítva az, hogy szemet szemért fogad fogért, azzal, hogy az vesse rá az első követ, aki bűntelen közül. És mi döntjük el, hogy melyik oldalra állunk. De bennünket a mindenható Isten arra tesz alkalmassá, hogy a léleknek szolgáljunk, és a lélek által szolgáljunk, hogy az Isten szeretetét és az Isten kegyelmét közvetítsük ebben a világban. Hogy az Isten szeretetét és az Isten kegyelmét adjuk másoknak, és mutassuk meg másoknak. Arra tesz bennünket alkalmassá az Isten. Mit kell tennünk? El kell fogadni ezt a lehetőséget. Vagy el kell utasítani, ez a kettő. Ő adja a lehetőségeket, adja azt a lehetőséget, hogy mi az övéi legyünk, hogy mi a léleknek szolgáljunk, és mi döntjük el, hogy ezt elfogadjuk, vagy nem fogadjuk el. Mi döntjük el, hogy a törvény, vagy a lélek oldalán akarunk állni. Azt hiszem, hogy nem kétséges, hogy nekünk mit kell választanunk. Az Úr Jézus Krisztus meghalt értünk, és feltámadott a harmadik napon. Azért, hogy nekünk kegyelemben legyen részünk. Azért, hogy mi a lélek által tudjuk élni az életünket. És azt mondja Pál apostol, hogy ennél dicsőségesebb szolgálat ezen a világon nincs. Mert az életet szolgáljuk. Az örök életet szolgáljuk. Az örök életet közvetítjük mások felé. Dicsőséges volt Mózes szolgálata is, hiszen törvényt adott a népnek, egy irányvonalat adott a népnek, egy olyan elemet adott a népnek, ami megtartotta őket sok száz és sok ezer éven keresztül, de még dicsőségesebb a lélek szolgálata, az evangélium szolgálata, mert az nem egy irányvonalat ad, nem egy keretet ad a mi életünknek, hanem kiteljesíti. Egy örök életet ad nekünk. Ezért kell nekünk az Isten dicsőségére szolgálnunk, és szolgálatban állunk a lélek szolgálatában. Adja az Úristen, hogy ezt meg tudjuk tenni, hogy el tudjuk fogadni az Isten kiválasztását, azt, hogy ő alkalmassá tesz bennünket a lélek és az íge hirdetésére, és adja, hogy minél több emberhez el tudjuk juttatni azt, amit mi magunknak kaptunk. Legyen így. Amen. Imádkozzunk. Jóságos Istenünk, szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked azt, hogy te kiválasztottál bennünket. Tudjuk és látjuk, hogy nem vagyunk erre méltók, mert töredékesek vagyunk, tökéletlenek vagyunk, mert bűnösök vagyunk, és napról napra szaporítjuk a bűnt, mert nagyon sokszor nem tudjuk leküzdeni saját magunkat és saját vétkeinket, mert nagyon sokszor nem tudjuk azt tenni, amit nekünk tennünk kell. De te mégis kiválasztottál, mégis megállsz mellettünk, mégis megerősítesz minket, mégis alkalmossá teszel bennünket arra, hogy neked szolgáljunk, az evangélium szolgálatában álljunk, addurunk, hogy tényleg be tudjunk ideállni. Az, hogy tényleg az legyen a fontos, amit te üzenni akarsz ennek a világnak. Hogy te nem kárhoztatod a bűnösöket, hanem megváltod a Krisztus által. Jöjj és lakozz bennünk, jöjj és vezess bennünket, és áldj meg bennünket a te minden áldásoddal ebben a szolgálatban. Urunk, könyörögbe kérünk, áld meg a mi nemzetünket, és ezáltal áld meg egész Európának az életét. Kérünk téged, Urunk, hogy te légy azokkal, akik most elindulnak és az ő szavazatukat leadják, és adj nekik bölcsességet, tőled jövő bölcsességet, hogy úgy tudjanak dönteni, ahogy az szerinted is jó és helyes. Kérünk, Urunk, tarts meg bennünket egymásnak és önmagadnak. Adj vigasztalást, erőt, kitartást, hitet, gyógyulást, kinek-kinek azt, amire szüksége van. Add, hogy a mi gyülekezetünk gyarapodjon testben és lélekben egyaránt, és add, hogy mindnyájan meg tudjunk erősödni a beléd vetett hitünkben. Annak nevéért kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után, amikor az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek minden jóra vezérlő ereje legyen, és maradjon veletek. Amen.